153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük hallgatóinkat nagy szeretettel, mai magazinunkban Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Végtelen öröm számomra, hogy Péli Csabával riportozhatok, aki egy társas játékklubot vezet Kiskunhalason. Szervusz Csaba, köszöntelek nagy szeretettel.
Szervusz Ági, köszöntöm én is a hallgatókat, és örülök, hogy itt lehetek.
Nagyon régóta készülök erre a riportra, én nem is értem, hogy esett ki a fejemből, egy-két hónapja eszembe jutott újra, és azóta szervezzük, hogy ez létrejöhessen. Ugye te a Tekóban dolgozol, mint szakmai informatika szakos kollega, és hát tulajdonképpen ez a társasjáték klub, ez hogy jött a te életedbe, Csaba?
Hát a társasjáték az én életemben már nagyon-nagyon régóta benne van. Tehát én azt gondolom, hogy az én korosztályom, én 75-ös vagyok, az én korosztályomnak az, hogy a gazdálkodj okosan, talán a rizikó is, ami már kicsit a modernebb társasjátékok felé nyitott. Ezek a játékok azért úgy benne voltak az életünkben már akkor is, de azért a mi korosztályunk ugye még rengeteget volt, hogy kint focisztunk, biciklisztünk és egyebek. Tehát azért a társasjáték az egy ilyen olyan játék volt, ami úgy volt néha, amikor mondjuk esett az eső, meg egyebek, és nem lehetett kimenni, akkor legyen mit csinálni. Utána én a középiskolában, főiskolán találkoztam több olyan modern társasjáték, amit ma már modern társasjátéknak nevezünk. Hát, hogy konkrétan mit lehet modern társasjátéknak nevezni, az mondjuk egy ilyen nagyon képlékeny dolog, mert igazából a 70-es évek végétől a játékoknál az volt a cél, hogy elhagyják például a dobókockát, és a dobókocka helyett valami olyan döntés alapján léphessünk, amit nem a vakszerencse határoz meg. És a modern társasjátékok egy jó része ebbe az irányba nyit. Ennek ellenére nekem az első igazi nagy találkozásom modern társasjátékokkal az 93-94 környékén volt, amikor talán még több hallgató emlékszik rá, hogy itt Kiskunhalason volt egy Valhalla könyvesbolt a Kuruc Vitézek terén. És hát itt rengeteg fantasy és science fiction könyv mellett rengeteg társasjáték is volt, és én itt találkoztam az első olyan társasjátékkal, ami nagyon-nagyon elkapott bennünket, és nagyon beszippantott. Az angol neve az nem annyira vészesnek tűnik, hogy Blood Bowl, a magyar fordításban ez a vérfoci nevet kapta, és igazából egy ilyen borzalmas dolognak tűnhet név alapján. A játék arról szólt igazából, hogy egy szabályok alapján egy amerikai focihoz hasonló mérkőzést kellett lejátszani, csak fantazi környezetben, és hát a vérfoci része az pedig onnan jött, hogy hát ugye mivel egy fantazi környezetben voltunk, ezért nem csak mai fociban mondjuk föl lehet rúgni a játékost, itt nem csak föl lehetett rúgni, hanem a földre került játékost meg is lehetett mondjuk taposni, hogy az kikerüljön mondjuk a pályáról, és így könnyítsük a saját helyzetünket mondjuk a következő középkezdés után. Tehát ezek voltak az első játékok, és igazából a nagy váltás pedig hát egy olyan 3 éve volt körülbelül, amikor itt a Tekóban fölmerült az a gondolat egyrészről, hogy a digitális témahét keretében mi lenne, hogyha a gyerekeket kicsit a társasjátékok irányába vinnénk el, és az iskolában található 3D-s nyomtatót és egyebeket arra használnánk, hogy valami kis kézzelfogható társasjátékot kreáljunk. És ez mellett pont az volt az időszak, amikor én is közelebb kerültem a játékokhoz, jóval több játékkal találkoztam abban az időszakban, és gyakorlatilag a kettőt összehozva, akkor ott elindult 19 őszén a Tekóban egy társasjátékklub, első körben főleg a helyi diákoknak, de nagyon gyorsan a diákok hozták a külsős barátaikat, a szülőket, tehát pillanatok alatt felnőttünk létszámban oda, hogy egy-egy alkalommal volt, hogy 30-40-en is asztalok mellett ültünk.
Nagyon előre szaladtunk, mert számtalan kérdés vetődött fel bennem, de hogy egy kicsit a promóciós jellegét is erősítsük, hiszen ma ez a társasjátékklub nyitott a város számára, ahogy indulás után nem sokkal ez be is következett, hol lehet ezt elérni, hol tudnak csatlakozni, akik már most felfigyeltek?
Így van, jelenleg a pénteki napokon délután 2-től 6-ig a Martonosi Pál városi könyvtárban vagyunk. Itt gyakorlatilag bárki szabadon csatlakozhat, itt is már rengeteg visszatérő játékos van, akik hétről hétre ott vannak, illetve olyan szinten mögénk állt a könyvtár, hogy épp most van tervezés és kivitelezés alatt egy országos társasjáték verseny, aminek ha minden igaz, akkor a megyei döntőjét azt itt fogjuk rendezni a könyvtárban valamikor áprilisban.
Fantasztikus. Ezt feltétlenül jegyezze föl mindenki, mert azt gondolom, hogy a ismerősök között tuti, hogy van, aki vagy vágyik, vagy már szenvedélyes társasjáték űző. Tehát péntekenként 2-től 6-ig a Városi Könyvtárban találnak benneteket. Megmaradt egyébként a Tekó keretén belül is a klub, vagy pedig ki jött úgymond kívülre?
Nem, megmaradt a Tekóban is. Igazából ugye a Tekóban a hely az egy kicsit szűkebb, és főleg most, hogy ugye voltak itt a pandémiás mindenféle lezárások és egyéb megszorítások, így jelen pillanatban a Tekóban úgy működik, hogy csak a diákoknak, és ott a kollégiumban egy kisebb területen.
Azt mondd meg nekem, hogy ebből, amit elmondtál, az azért nem derül ki számomra, hogy neked, amikor még fiatal legény voltál, és még ugye valódi focik zajlottak az udvaron és bandázások, akkor mennyire volt része az életednek a társasjáték?
Ez egy nagyon jó kérdés.
Mikor kattantál rá igazán, hogy szereted és szenvedélyesen csinálod?
Hát most, ha nagyon visszamegyek az elejére, akkor talán az első, amikor azt mondtam, hogy úristen, ez nekem kell, az egy Polisz 07 nevű játék volt, lehet, hogy ezt is többen még emlékeznek rá erre a játékra. A Polisz 07 lényegében a Ravensburgernek van egy játéka, a Scotland Yard.
Ami eredetileg
Angliában, Londonban üldözünk egy rejtett emberkét, aztán ennek van New Yorki, meg minden egyéb változata, és hát ott abban a 80-as éveknek abban a nem teljesen tiszta helyzeteiben a magyarok ezt nagyon egyszerűen csak átvették mindenféle jogi háttér nélkül, és megszületett a Polisz 07, ami Budapesten volt az egész játék, és amivel még ezt nagyon promózták, hogy volt a játékban egy képes lap, amit vissza lehetett küldeni, hogy amikor az első játékot lejátszottuk, akkor hány kör alatt fogtuk el Dr. Faktort, így hívták a Polisz 07-ben a menekülő bűnözőt, és ezt a képeslapot vissza lehetett küldeni, és igazából kitöltöttem, és örültem, hogy jó, visszaküldtük, és ennyi. És nem is nagyon foglalkoztam azzal, hogy igazából ennek a képeslapnak a visszaküldése, ez arról szólt, hogy ez egy nyeremény sorsolásnak volt a belépője, és én ezzel a kis képeslappal nyertem egy belépőt az akkori fővárosi nagycirkuszba egy előadásra, illetve küldtek sheriff csillagot, meg egyéb ilyen, hát ami ugye a gyerekeknek akkor ilyen a rendőrséghez kapcsolható dolgok voltak, és ott volt az először, hogy hú, én most gyakorlatilag egy játékkal nyertem, és igen, ezzel, ez nem csak annyi, hogy ülünk az asztal mellett, hanem ez mi minden mást is hozhat.
Tehát hány éves voltál?
Hát ez a 80-as évek, tehát 10-12 évesen talán.
Értem. Innen fogjuk folytatni Péli Csabával, aki társasjátékklubot vezet, mind az iskolájában, a Tekóban, mind pedig a Városi Könyvtárban. Maradjanak velünk, folytatjuk a beszélgetést.
153. A Halasrádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük a hallgatókat, folytatjuk mai beszélgetésünket a társasjátékokról. Itt Kiskunhalason egy gurúval beszélgetek, Péli Csabával, a Tekó szakmai informatika tanárával, aki először az iskolában, mára pedig mindannyiunk közös örömére és igénybe vehető a Városi Könyvtárban péntek délutánonként 2-től 6-ig jól megjegyezhető időpontban vezet társasjátékklubot. Ugye 2019-től kezdted magát a klubot, ahogy itt beszélgettünk. Magába Városi Könyvtárban mikor helyeződött, tehát mióta működik ott is?
A Városi Könyvtárban igazából a tavalyi évben, tehát az idei tanév.
Igen, igen.
Ugye, mint
tanárember gondolkodunk.
Igen, tehát tanárként szeptembertől júliusig tart egy év. Tehát igazából a 2021-es év őszén merült föl ott a vezetésben az, hogy ők is szeretnének esetleg egy kisebb társasjátékklubot. Viszont pont egy nagyon jó együttállásnak köszönhetően a fiamnak a szülői értekezletén én megemlítettem, hogy társasjátékklubot vezetek, a fiam osztálytársának az édesanyja pedig a könyvtárban dolgozik, és így
összejött
a dolog, hogy az információ megfelelő helyre került, és gyakorlatilag megfogalmazódott ott az a gondolat, hogy ha már egyszer van egy társasjátékklub, ami azért eléggé kiforrotta magát már elmúlt bő 2 évben, akkor miért ne lehetne azt megcsinálni, hogy ezt a társasjátékklubot hozzuk be, és ne egy teljesen újat próbáljunk létrehozni, és igazából nekünk pedig pont azért volt egy nagyon jó lehetőség, mert már egy jó ideje terveztük azt, hogy mi szeretnénk nyitni a város felé. Tehát természetesen jó az, hogy a tekós diákoknak van egy ilyen lehetősége, De én már kezdetektől fogva nem csak iskolai szinten gondolkodtam ebben, hanem szerettem volna azt, hogy ez igenis minél több ember tudja azt meg, hogy a Monopolin, az UNO-n, a Gazdálkodj Okosanon túl egy akkora világ van, amit érdemes megismerni. És amikor ez így fölmerült, hogy lehet a könyvtárban is helyünk, akkor gyakorlatilag első szóra indultunk, és azt hiszem a beszélgetés után talán egy héttel már pénteken ott is voltunk.
Mondhatod, hogy 114 alkalom volt már. Ugye ez összeset jelenti, vagy ez már a városit jelenti? A városit nem jelenteti még, ez az összes jelenti, közben számoltam.
Így van. Ez 2019 óta 114 alkalom volt, legalábbis a legutóbbi volt a 114. éppen.
Gondolom, hogy nem egyedül vezeted, van még, aki ilyen magnak számít, aki ilyen lelkes vagy igazából te lelkesedésed viszi az egész csapatot, rántja magával.
Hátamon viszem az egészet, tehát mondhatom azt, hogy talán egy picit túlságosan is centralizáltam a dolgot azzal, hogy minden az én kezemben fut össze. Van egy kemény mag természetesen, tehát azért a diákjaink között most már kinőtte magát egy olyan kemény mag, akik minden héten ott vannak, és ha arról van szó, akkor rájuk is lehet bízni bármit. Nemrég volt épp a Tekóban egy karácsonyi tea délután, ahol a műsor és a kis teázás és süteményezés után egy társasjátékozás is a program része volt, és itt már nagyon jó volt az, hogy a srácokra csomó mindent rá lehetett bízni, tehát ők voltak azok, akik gyakorlatilag játékmesterként tanították azoknak a játékokat, akik még nem ismerték őket.
Egyébként néhány, hát pont a Szilárdiban és a karácsonyi partit, a karácsonyi napot a diákok szervezték, és ott is volt egy társasjátékparti, ahol szintén a diákok voltak majdnem a játékmesterek egy tanár segítségével. Én magam és családom szenvedélyes társasjátékozók vagyunk, úgyhogy számomra különös nagy öröm, hogy beszélgethetünk egymással, és egy olyan világot fogsz itt mindjárt kibontani előttünk, ami azt gondolom, hogy pont a pandémia miatt egy kicsit a közösségek beszűkültek, mi magunk is keveset találkozunk fizikailag egymással, tehát a társasjáték az ilyen nagyon multifunkci, rengeteg sok jó dolog van benne egybe, de például, hogy együtt vagyunk, egymásra nézünk, együtt nevetünk, stb. Hogyha most hirtelen, és nem hirtelen, össze kéne foglalni, hogy mi az, ami miatt jó társasozni, mi az, ami miatt azért elég sokan megszeretik ezt a sportot, az mi? Mit fejleszt, mit segít, miben jó?
Nagyon-nagyon sok minden van a társasjátékban. Tehát az egyik része az, hogy tényleg, ahogy te is mondtad, hogy közösséget épít. Tehát pont azért nagyon jó az, hogy mi a könyvtárban is ott lehetünk, mert ott lehetőségünk van arra, hogy olyan külsősök is csatlakozzanak, akik nem úgymond a kemény mag része, nem azok, akik minden héten ott vannak, és pontosan ez, hogy egy csomó olyan kapcsolat épülhet ki az asztal mellett, amire egyébként nem is gondol az ember. A tavalyi diáknapunkon is előkerültek társasjátékok, és nagyon érdekes volt azt látni, és nagyon jó volt azt látni, hogy pillanatok alatt az asztal mellett a diák és a tanár egyenraggú fél lett, és föl sem merült sem a tanárban az, hogy most ez a diák, akit egyébként mondjuk az előző órán milyen rossz dolgozatot írt és egyebek, hanem játszótársként ott voltak egymás mellett, egy kicsit meg tudnak nyílni egymásnak, tehát ez is egy nagyon fontos része a társasjátékozásnak, azután azt gondolom, hogy ami egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogyha az ember már egy kicsit tudatosan játszik, hogy óriási emberismeretet ad, és óriási, hát nem is tudom ezt, hogy
talán mondjam. Önismeretet is,
így van, tehát saját magamat is megismerem abból a szempontból, hogy hol vannak a határaim, hol van milyen tűrőképességem van, stressztűrést, a vereségtűrést, amikor valami nem megy, mennyire vagyok képes arra, hogy ha valami nem úgy alakul a játékban, akkor átformáljam a stratégiámat, a taktikámat, és olyan dolgokat csináljak, amit eredetileg nem terveztem, de pontosan azért, mert úgy alakult a játék, vagy muszáj jól átgondolnom a lépéseimet és átalakítanom, vagy azt mondom, hogy veszítek, de akkor pedig ott van az, hogy mennyire tűröm jól azt, hogy kikapok, hogy nem én nyerek. És ez például egy nagyon érdekes dolog, hogy az asztal mellett én mindig azt szoktam mondani, hogy az ember nem tud hazudni. Tehát nincs olyan, hogy valaki leül, és ha ténylegesen azt mondja, hogy ő most játszik, és nem csak az, hogy úgy immelámmal most én rakosgatom a bábukat, hanem tényleg azt mondja, hogy engedi, hogy ez a, ahogy a pszichológusok szokták használni, ez a flow élmény. Tehát amikor, hogy most úgy elkap a játék, és visz. És ha engedi, hogy ezt használja, akkor akkor nem fog tudni hazudni, nem fogja tudni megjátszani azt, hogy őt most nem zavarja valami, mert ha zavarja, akkor ott a játékmenet ez elő fog jönni. Ha ő elkezd dühöngeni, akkor nem fogja tudni visszatartani, mert ha ő rosszul tűri a stresszt, és amikor olyan van, akkor ő egyébként is dühöng, akkor ő az asztal mellett is dühöngeni fog. És egy nagyon érdekes része ennek, hogy volt olyan, amikor egy anyuka például úgy hozta a gyerekét, hogy a gyereknek nagyon sok dühkezelési problémája van. És mondta, hogy ha bármi probléma van, akkor ő természetesen elviszi a gyereket, de szeretné megpróbálni, hogy hogyan tudja a gyerek kezelni ezeket úgy, hogy ugye otthon a tesóval, meg az otthoniakkal, ott ő úgy dühöng, ahogy akar, mert ott már megszokta, hogy
ugye egy olyan
így van, mert dühönghet, tehát ott egy kontrollált környezetben ő megteheti, de amikor ugye ismeretlenekkel van, vagy olyan emberekkel van összezárva, akik nem a család, és nem azok, akik megszokták ezt tőle, akkor ott ezt hogyan tudja kezelni. És nagyon érdekes volt, hogy néhány héten belül is már lehetett látni a gyereken azt a változást, hogy teljesen megváltozott a reakciója arra, hogy ő most éppen nem nyer, ő most éppen kikapott, és nem dühöngött, és nem csapkodott, hanem jó, akkor játszunk még egyet. Tehát nagyon-nagyon fejlődik az, hogy milyen vagyok. Tehát én is hogyan kezelem ezeket a dolgokat, amik történnek az asztal körül, hogyan élem meg. Tehát nagyon sokszor van például olyan társasjáték, amiben nekem el kell fogadnom azt, hogy veszteségeim vannak ahhoz, hogy nyerhessek. Tehát például egy nagyon érdekes társasjáték a Village. Egy falut kell benne menedzselni, a faluban egy családot, és a játék egyik fontos mechanikája az, hogy folyamatosan telik az idő, amikor én például elküldöm az én kis falusi családomnak az egyik emberét mondjuk kitanulni a kerékgyártó mesterséget, az időbe kerül, ez a családnak időbe kerül. És egy idő után, amikor egy bizonyos idő eltelik, akkor a családomból valaki meg fog halni. Az első generációból valakit elveszítek. És nagyon sokan például ezt nagyon rosszul tűrik, hogy ő most elveszít valamit. Hogyan tudja ezt feldolgozni? Van olyan játék, ami büntet, ha gyűjtök. Tehát a játék végére igen, az a cél, igen, hogy minél jobban elfogyjak.
Hát meg ez nagyon tetszik nekem, hogy az életet szimulálja. Tehát, hogy az életünk véges, az időnk véges, hogy azt mire használjuk. Pont. Na, innen fogjuk folytatni Péli Csabával egy kicsit a társasjátékok mechanizmusairól, hogy hogyan hatnak ránk, mit változtatnak, mit segítenek bennünk. Erről beszélgetünk, de ígérem, nagyon sok társasjátékról is fogunk konkrétan, maradjanak velünk.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük a hallgatókat, és folytatjuk mai társasjáték témánkat Péli Csabával, aki Kiskunhalason társasjáték klubot vezet, illetve a Tekóban is. És már most látjuk, és meg is beszéljük, és a hallgatóknak is figyelmeztetésül küldjük, hogy ma nem fogjuk tudni befejezni ezt a témát, úgyhogy ezt a témát jövő héten is folytatjuk 153 lélekmód adásunkban. Arról beszélgettünk, és végtelenül izgalmas, hogy mi mindent változtat bennünk a társasjáték. Nem véletlenül, hogy ilyen sokan szeretik, és akár egyetemeken vannak társasjátékkörök, családokban a mi gyermekeink szerintem azért lettek olyan tehetségesek, ügyesek, mert már kicsiként még számolni sem tudott, de más stratégiában gondolkodott. Magam saját tapasztalatom, hogy pont ott hagytuk abba, arról beszéltél, hogy önismeretet ad, illetve lehetőséget a fejlődésre, mert hogy nem lehet hazudni benne. Ha dühös vagy, ha nem tudsz veszteni, akkor nem tudsz veszteni. És a küzdés, tehát például én nagyon hamar feladtam, és emlékszem, hogy pont a férjemmel rendszeresen scrabble-eztünk, és hogy mindjárt a második körbe akkora pont előnyt szerzett, hogy mondom, vagy abba hagyom most, vagy nem tudom, és akkor úgy megembereltem magam lélekbe, hogy hát most a második lépés után nem fogom föladni, még hogyha 150 ponttal vezet, akkor sem, és valahogy 37 évesen éltem meg először azt az élményt, hogy igenis, egy vesztesnek látszó helyzetből ki lehet jönni, és nyertem a játék végére, de ott nekem nagyon-nagyon meg kellett keményedni közben, hogy nem adom föl, menni fog, és ezeket a készségeket nagyon nehéz kívülről tanítani, mint pedagógus. Te
igen,
is.
Igen, ez tényleg az, hogy vagy ott van az emberben, vagy nem. Tehát az, hogy ugye nagyon sokszor mondják azt, hogy elmész egy coachhoz, és majd az elmeséli neked, hogy éled az életed. Ugye a mai világban rengetegen vannak tényleg így, hogy azt várják, hogy majd valaki megmondja, hogy hogyan tovább, és merre menjünk. Én azt gondolom, hogy a társasjáték ebből a szempontból egy nagyon-nagyon jó iránymutató lehet, mert tényleg olyan dolgokat megtanulok magamról, olyan dolgokkal szembesülök, és a társasjáték ezeket leképezi nekem az asztal mellé egy fél órában, egy órában, vagy akár két órában, de a modern társasjátékoknál igazából, főleg a családi játékoknál ez a fél óra, egy óra az, ami a jellemző, leképez nekem olyan dolgokat kicsiben, amivel utána majd, amikor az életben találkozom nagyban, akkor pontosan azokból a tapasztalatokból, hogy én a társasjátékban hogyan oldottam meg különböző dolgokat, valószínűleg sokkal jobban fogom tudni az életben, a való életben, amikor szembe jön egy ilyen probléma, azt is megoldani. Tehát itt most nem is feltétlenül csak olyan problémákról, hogy ha bemegyek a boltba, akkor hogyan veszek meg valamit.
Tehát nem pusztán a logikáról beszélünk most.
Van, hanem pontosan olyan dolgokat, mint például az előbb említett Village-nél is, hogy az elengedés. Tehát az, hogy muszáj néha azt mondani, hogy nem tudok mindent. Nagyon sok társasjáték tanít arra, hogy ha te mindent meg akarsz szerezni, és mindenből, tehát teszem azt mondjuk, van 8 féle dolog, amit gyűjteni kell a játékba. Ha te mind a 8-ból össze akarod gyűjteni, mert neked mind a 8 kell, sokkal kevesebb pontod lesz, mint hogyha 3-4 fontosra figyelve azokból gyűjtesz többet.
És életszerű.
Így van, és ezeket is megtanulni, hogy nem lehet mindig mindent.
El kell tudni engedni. El kell tudni viselni, hogy veszítünk, és azt is, hogy bizonyos pontokon úgy tűnik, hogy veszítünk. És én hihetetlen, hogy mennyit tud változni, fejlődni az ember, és semmi nincs, ami valahol ehhez hasonló, ami tényleg, ahogy mondtad, hogy kontrollált, biztonságos körülmények között begyakorlod ezeket az élettechnikákat. Mert igen, ezek mind azok.
Sőt, a másik, amit én nagyon sokszor szoktam emlegetni, sakkozók szokták azt mondani, hogy igazából fejlődni egy sakkozó csak akkor tud, ha olyan emberrel játszik, akitől kikap. Mert ha folyamatosan csak nyerek, abból igazából nem tanulok semmit. Mert azt csinálom, amit egyébként is rutinból csináltam, és nem szerzek új tudást, nem kerülök olyan akadállyal szembe, amit le kell tudnom győzni. Viszont ha egy olyan ellenfelet kapok, aki olyan feladat elé állít, hogy na, ilyen még nem volt, és nekem új stratégiát kell találnom, nekem új módszert kell találnom arra, hogy végigvigyem azt, amit szeretnék, abból tudok fejlődni, abból tudok tanulni. Abból, hogy folyamatosan ugyanazt ismételgetem, tehát én például ezért nem szeretem nagyon se a Monopolit, se az Uno-t, mert folyamatosan egy dolgot ismételgetünk, sőt a Monopolinál az, hogy az ember dob a kockával, a kocka megmondja, hogy ide lépek, ott le van írva az, hogy épp ott mit kell csinálnom, és nulla döntési helyzetem van. Az egyetlen döntés talán az a Monopoly-ban, hogy megveszem a házat, vagy nem, mert ha nem, akkor majd más veszi meg, de mindig van egy logikus döntés, hogy azt a házat nekem meg kell vennem, vagy azt a házat nem kell megvennem, mert nincs rá szükségem. De igazából játszik velem a játék. Nincs olyan döntési helyzetem, hogy én igazán hatással lennék a játékra, és ez, ami gyönyörű a mai modern játékokban, hogy rengeteg olyan játék van, ami pontosan azt teszi lehetővé, hogy én dönthetek, én változtathatok. Ami például nagyon érdekes, a fiam most nagyon élvezi, van egy olyan játék, hogy Zombie Kids, az volt az első rész, és ennek a folytatása, ami egy évvel később jelent meg, ez a Zombie Teens. Gyakorlatilag 4 gyerek egy városban, és kis vicces rajzfilmszerű zombik támadják a várost, és ezeket kell nekünk elkergetni, és közben összegyűjteni bizonyos dolgokat a városból, és bevinni középre az iskolába. Viszont ami nagyon érdekes a játékban, hogy a játék folyamatosan fejlődik. Ahogy haladunk előre, kapunk plusz borítékokat, amiben mindig valami addig ismeretlen dolog van, és mindig át kell alakítani a stratégiát. Amikor mi legelőször játszottunk a fiammal a Zombie Kids-szel, az első 2-3 pályát gond nélkül végigjátszottuk, majd jött az első változtatás, és mi ugyanazt a stratégiát próbáltuk követni, amit addig játszottunk, és csúfosan elbuktunk. Mert ott már annyit változtatott a szabály, hogy már az, amit addig tudtunk, az nem működött. És tanulnunk kellett, és ki kellett találni egy új taktikát. És ahogy haladtunk előre, ez egyre jobban ment, de először ez egy óriási meglepetés volt, hogy 2-3 pályán keresztül gond nélkül ment a játék, és egyszer csak egy totális vereség. És pont ez a lényeg, hogy meg kell tanulni azt, hogy hogyan tudok megújulni, folyamatosan megújulni, és folyamatosan új dolgokat felfedezni ugyanabban.
mintha az életről beszélnél egyfolytában, hiszen a körbe vevő, minket környező életben annyi minden változik, és ugye szabályokkal vagyunk tele, és néha meg kell változtatni a stratégiát, hogy eredményesek tudjunk lenni. A következő heti beszélgetésben fogunk egész konkrétan beszélgetni játéktípusokról és játéknevekről, nyilván már most is elhangzott néhány. Azért most befejezésképpen milyen nagy kategóriákra sorolnád a játékokat? Itt elhangzott, hogy mostanában a családi játékok inkább fél órára, egy órára vannak belőve. Számomra ez azért nagyon fontos, mert amikor gyerekeim kicsik voltak, bizony a legfontosabb szempont az volt, hogy mennyi idő alatt fejeződik be a játék, mert hogy nem tudtunk három különböző korú gyereket meg magunkat mondjuk két óra hosszára egész egyszerűen lecsövekelni.
Így
szóval
van.
Milyen nagy kategóriák vannak?
Két nagy kategóriát mondanék, akkor azt mondanám, hogy a családi kategória és a gamer kategória, tehát ahol komolyabb szabályok, összetettebb szabályok. A hallgatóknak nagyon szívesen ajánlom a Board Game Geek nevű internetes oldalt. Ez egy gyűjtő oldal a társas játékoknak, gyakorlatilag ugyanolyan, mint az IMDb a filmeknek. A közösség pontoz és egyebek, és itt ezen az oldalon van egy olyan értéke minden társasjátéknak, hogy complexity. Ez 1-től 5-ig terjed, és itt is gyakorlatilag a közösség határozza meg, hogy mennyi a komplexitása egy játéknak. Én azt mondom, hogy egy családi játék általában az a 1-től a 2-2,5-ig terjed, és mondjuk ugye a 2,5 fölöttiek már azok, amit én inkább a gamerebb kategóriába sorolok. Ez lenne talán az egyik, amikor tényleg azt mondom, hogy családi vagy gamer. Nagyon-nagyon sok minden van, majd a jövő héten erről beszélünk szerintem, hogy meg is kell érni nagyon sokszor egy játékhoz.
Ezt nem véletlen van rajtuk, hogy mit tudom én 8 évtől 100 évig, vagy 100
nem is,
plusz?
Nem is feltétlenül ettől.
Tapasztalat.
Fogok majd mesélni saját tapasztalatot erről, igen. Na, viszont visszatérve a csoportosításra, én még egy olyan csoportosítást mondanék, ami nagyon lényeges lehet, amikor játékot választ bárki. Ez pedig az, hogy vannak a kompetitív játékok, tehát amikor egymással versengünk, vannak a kooperatív játékok, ez amit általában a legtöbben nem nagyon ismernek, amikor mindenki együtt játszik a játék ellen.
Tehát egy cél érdekébe küzdenek.
Így van, tehát például az előbb említett Zombi Kidsnél mi mindannyian együtt játszunk, és vagy együtt győzünk, vagy együtt veszítünk, de klasszikus példaként lehet ugyanez a sokak által ismert Jumanji filmben lévő társasjáték. Mondjuk annak a valódi társasjáték változatát nagyon nem tudom ajánlani, mert gyakorlatilag azon kívül, hogy szép, semmi más nem
igen.
tud.
Vagy a Pandemic ugye most dobták piacra, ami a vírus ellen küzdenek.
A Pandemic már egy nagyon régi játék,
igen,
egyébként,
csak most
újra igen, tehát most újra reneszánszát él itt a Covid idején. Tehát egyrészt vannak a kompetitív játékok, ahol egymás ellen versengünk, vannak a kooperatív játékok, ahol együtt játszunk a játék ellen. A harmadik típus pedig a konfrontatív játék, ami nagyon sokakban hozhat rossz érzést, mert itt általában kiesés van, itt általában elpusztítjuk egymást, mint például a sokak által ismert Rizikóban, amikor ugye le kell győzni a másikat, és ki kell írtani az ellenfél hadseregét a világról, és nekem kell elfoglalni az egészet. Tehát ez a három nagy csoport is azt mondom, hogy egy nagyon fontos szelekció lehet, amikor az ember választ, mert van, aki rosszul tűri az egymás elleni támadást, és nem biztos, hogy ez egy családi játéknál például túl jó.
Ez így van. Én alapból a kooperatív játékokat nagyon-nagyon szeretem, illetve amelyik nem feltétlenül csak a logikára, hanem egy kicsit egymás megismerése, egy kicsit, na de erről majd beszélni fogunk. 500-nál több játékod van, ezt azért eláruljuk, hogy tartsanak igen. velünk jövő héten is a hallgatók. Köszönöm Csaba, hogy itt voltál, és jövő héten várunk.
Én köszönöm, hogy itt lehettem.
Péli Csabával beszélgettünk a Városi Társasjátékklub vezetőjével, amely péntek délutánonként, délután 2-től 6-ig a Városi Könyvtárban található, csatlakozzanak bátran. Jövő héten pedig folytatjuk a beszélgetést Csabával a társasjátékokról. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Csányi Ágnes voltam a mikrofonnál.